A héten van az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét. Tóth Ticó, a Mávvirág Alapítvány elnöke és dr. Tóth Rihárd van velünk. Szervusztok!
Szervusztok!
Szervusz.
Erről évről évre beszélünk egyébként ebben a műsorban, és miért fontos az, hogy ez egy hét, milyen extrákkal szolgál egy ilyen megelőzési hét, mint hogyha azt mondjuk, hogy valaminek van egy világnapja.
Én nagyon fontos azt kiemelni, hogy a méhnyakrák egy megelőzhető rákos megbetegedés. A Májbavirág Alapítvány egész évben egyébként kommunikál erről, viszont mindig jók ezek a hetek, mert ugye ilyenkor azért kicsit koncentráltabban lehet, bevonjuk a szakmát, a szakma is többet beszél erről, illetve 200 település csatlakozik hozzánk. Európai hét, de egyébként valóban ez azért kijebb megy, mint Európa, például Amerikában is abszolút megtartják ezt a hetet. Valami miatt az európai szervezet sok-sok évvel ezelőtt ezt egy európai hétként tűzte ki, de most már azért kinőtte magát.
Van ennek egyébként valamilyen, nem tudom, vannak erre statisztikák, hogy melyik országban mennyire nagy a hajlandóság a szűrővizsgálatokra, meg egyáltalán milyen mennyire hajlamosak a nők erre? Tehát, hogy erre ez megoszlik-e bármennyire Európa, vagy Amerika, vagy egyáltalán Európán belül?
Abszolút megoszlik. Míg mondjuk Magyarországon a nőknek körülbelül a 30%-a jár el rendszeresen méhnyakszűrésre, addig például a svédeket nézzük, ott 95%-os az arány. Vagy mondjuk Ausztráliát, ahol 10 éven belül eltüntetik a méhnyakrákot. Nyilván az oltásnak köszönhetően is.
Egyrészt oltás, és gondolom, hogy a szűrővizsgálatok, de hogy itt visszajön az, hogy milyen a bizalom az egészségügy iránt. És ugye itt van dr. Tóth Rihárd, aki elég sok helyen vagy szülésznőgyógyász. Tehát hogy azért eléggé, hogyha végignézem így a kis agendádat, azért az elfoglaltság az úgy gondolom, hogy adott.
Elfoglaltság van, igen.
Igen. És hogy még a Májbavirághoz is csatlakoztál, gondolom, hogy a szűrővizsgálatoknak a népszerűsítése is cél volt.
Egyrésztről, másrésztről a betegekkel való kommunikáció kimondottan fontos. Tehát hogyha van valaminek hátrány, akkor vagy hiányossága, én azt gondolom, hogy az a beteg kommunikáció, illetve beteg felé irányuló kommunikáció olyan szinten, hogy népszerűsítsük a szűrővizsgálatokat és rávegyük a betegeket, hogy ez nem egy olyan dolog, amitől félni kell, és nem kell félni a következménytől, tehát kiderül a baj, akkor az jó, az nem baj. Tudjunk róla, hogy baj van.
A bizalom hiánya egyébként miből származik leginkább?
Valószínűleg negatív tapasztalatokból, személyes tapasztalatokból származhat egyrésztről, másrésztről meg, hát azért van egy része a betegeknek, akik nem igazán ismerik azt, hogy mivel jár egy ilyen betegség. Mit jelent egy ilyen betegség? Hogy azt persze tudják, hogy daganat az rossz, de az, hogy ez megelőzhető és valóban kezelhető, egy bizonyos rétegnél ez nem megy át.
A szűrővizsgálatok kultúrája az hogyan javítható, hogyan segíthető? Mondjuk nyilván egy alapítvánnyal. Van egy csomó szervezet, vannak mosolygó, nagyon kedves influencerek, akik mondjuk ebben segíthetnek. Most már az influencert picit idézőjelbe tettem, szóval végülis valahol most ti is azok vagytok. Szóval, hogy mi az, amivel ezt a, mondjuk akár ezt a svéd mintát, vagy ugye Svédországban van az, hogy már 95% elmegy szűrésre, még mikor lehet ezt elérni?
Hát ez egy nagyon komplex kérdés, vagyis a válasz lenne az. Több mindent kell itt számításba venni. Egyrészt az, hogy beszéltünk citológiai alapú szűrésről és HPV alapú szűrésről. Míg a citológia azt mutatja ki, hogy van-e valamilyen elváltozás a méhnyakon, addig a HPV szűrés azt mutatja ki, hogy ugye a méhnyakrákot okozó vírus gyakorlatilag ott van-e már a szervezetünkbe. A méhnyakráknak van egy úgynevezett rák megelőző állapota, tehát ha a vírus bejut a szervezetbe, lokálisan elkezd fertőzni, évek alatt kialakít egy rák megelőző állapotot, majd aztán egy rákot. És maga a szűrés ugye arra is tökéletes, hogy a rák megelőző állapotot felfedezzük. Na most Magyarországon citológiai alapú mintavétel van, ez a primer, az elsődleges szűrővizsgálat, amit finanszíroz ugye az állam. Nagyon jó lenne áttérni egy HPV alapú szűrésre, mert ha nincs HPV, akkor nem fog kialakulni méhnyakrák. Tehát azt elég lenne gyakorlatilag a HPV-t szűrni, és hogyha ott a HPV, akkor szűrnénk citológiát, hogy az már okozott-e valamilyen elváltozást.
A HPV elleni védőoltást, azt sokan felveszik?
Igen. Tehát ugye néz ki a lehetőség, hogy 12 évesen, ugye ez benne van a szűrőprogramban, ott a szülőnek kell az oltóprogramban, bocsánat, szülőnek kell rendelkezni arról, hogy engedi a gyermekét beoltatni, és erre az átoltottság olyan 90% környéki?
85 a lányoknál, igen, fiúknál 70.
Ez az egészen magas, de hát ugye ez egy felmenő oltási program, tehát az idő, amíg ez át fog érni teljesen. Ugye ez ingyenes, abban az esetben, hogyha valaki ezt nem kéri, akkor viszont utána később ő ezt már csak önköltségesen tudja majd megkapni ezt az oltást.
Ezen a héten arról is van szó, vagy arról is tudtok kommunikálni, hogyha megtörténik a baj, tehát hogyha már akár az, nem tudom, hogy mondtad, a megelőző időszakon túl vagyunk, tehát hogyha már benne vagyunk a betegségben, akkor mi a teendő? Tehát, hogy akkor is nyilván nagyon sokan megijednek, és nem tudom, hogy akkor mik a reakciók.
Hát ugye az alapítvány nem csak HPV prevencióval foglalkozik, hanem a nőgyógyászati daganatos betegek és hozzátartozóik segítésével is, tehát ide a ményakrák mellett egyébként a méhtestrák, petefészekrák, szeméremtesti süvelyrákkal érintettek is tartoznak. Mindenben tudunk gyakorlatilag segíteni, tehát az első pillanattól kezdve egy orvosajánlás, egy intézményhez való irányítás, a kezelésekre való felkészítés, a rehabilitáció, különböző eszközöket importálunk külföldről, amik ezt segítik, gyógytorna, dietetikus, többi szakember becsatolása, és természetesen a test mellett a lélekkel és a pszichével is foglalkozunk, például van egy sorstárs közösségünk, úgyhogy igen, a héten egyébként olyanokkal is foglalkozunk továbbra is, akik érintettek.
A sorstárs közösség az fontos, ebben mennyire tud részt venni egy orvos? Tehát aki végül is Premier Plánban végignézi az összes stádiumát egy ilyen betegségnek, vagy végigkíséri a beteget. Mennyire tudsz ott lenni egy ilyen sorstárs közösségben, ez mennyire segít mondjuk a megelőzésben?
Igazából ebben való részvétel az mindenképpen fontos, hogy azért a betegek lássák a szakmai oldalt is, és hitelesen lássák, és ne csak azok a dolgok menjenek, ami így egy picit reményvesztett adott esetben gondolatok elszabadulhatnak, és akkor azt látják, hogy nincsen lehetőség már tovább, mert mindig van, valamit mindig lehet tenni. Mindig fenn kell tartani a bizalmat és a reményt, én azt gondolom, tehát az utolsó, amit elvehetünk bárkitől is, hogy a reményét veszük el abban, hogy ő meggyógyulhat, meg kilábalhat ebből a...
Ez gyakori, hogy elvész a remény?
Embertípusa válogatja, én azt gondolom. Tehát, hogy van, aki küzdőtípus, van, aki nem, de az biztos, hogy kell hozzá egy nagyon kemény pszichés támogatás, és hogyha ez máshonnan nem érkezik, akkor az orvosnak ezt fel kell mérnie, és őnek itt támogatnia kell a beteget. Legalábbis én úgy gondolom.
Érkezik máshonnan egyébként normális esetben?
Ott a család.
Ja, értem.
A legnagyobb támogató a család. Tehát, hogyha valakinek megfogja a kezét és megszorítják, hogy itt vagyok melletted végig, bármi is történik veled, szerintem annál nem tudunk többet adni.
Te ezt orvosként érzed, hogy ez megvan-e?
Igen, látszanak a különbségek sajnos, ezt el kell, hogy mondjam.
Nyilván a feldolgozásban, meg a hozzáállásban.
Hát abban is egyébként, meg abban is látszik, hogy mikinek milyen támogató háttere van. Abban is látszanak sajnos a különbségek.
Hogyan visszagyulsz ehhez?
Van, amikor picit nekünk is nehéz feldolgozni azt, hogy miért nem támogatnak valakit, vagy miért nem értik, vagy miért nem fogadják el az ő betegségét, vagy az ő állapotát. De ugye mi ebben nem hozhatunk semmilyen ítéletet, úgymond. Segíteni tudunk, és ilyenkor az van, hogy akkor ilyenkor jön az, hogy segítsünk szakmai szervezetekkel adott esetben, mi is próbáljuk promotálni ezeket a betegcsoportokat, vagy adott esetben egy lelki támogatást valamilyen más módon.
Most beszéltünk itt a HPV-ről, beszéltünk a következményekről, feldolgozásról, sorsközösségről, de arról még nem, hogy egyébként mi okozza a HPV-t?
Hát gyakorlatilag ez ugye elsősorban szexuális úton történő fertőződéssel kerül be, tehát így működik a humán papilloma vírus, és ugye lokálisan fertőz maga a vírus, több típusa van, magas és alacsony kockázatú típusok a két fő típus csoport, amiben soroljuk, és a magas alakíthat ki ugye hosszú évek fertőzése alatt rákot, de egyébként nem csak ményakrákot, hanem szájgarati rákot, hímveszőrákot, az anális rákokat, szeméremtesti rák, hüvelyrákot is sajnos okozhat, és hát mindenképp ki kell emelni itt a férfiakat is, tehát nem csak hogy hordozói vagy átadói, mert hogy vesszük ezt a vírus gyakorlatilag, hanem náluk is kialakíthat el változásokat, sőt a HPV okozta szájgarati rákoknak az incidenciája növekszik. Úgyhogy oda kell nagyon ráfigyelni, és gyakorlatilag a védőoltást így ugye a fiúkat is oltják 12 éves korban, de a későbbi életkorokban a férfiak is fölvehetik.
Én fogalmam nincs, hogy engem oltottak-e annó.
Biztos nem. 2014 óta van a lányoknak, és 2020 óta.
Ennyire öregnek nézek ki. 2020-ban 12
évesnek. Annál egy picit, igen.
Kösz szépen a bizalmat. Biztos azért, mert ősz a hajam, nem? Csak azért.
És azt mindenképpen szeretném kiemelni, hogy az embereknek, a szexuálisan aktív embereknek a 90%-a élete során legalább egyszer megfertőződik. A fertőzés tünetmentes, az immunrendszer hadakozik ellene. Tehát az esetek nagyon nagy részében az immunrendszerünk kiteszi, és észre se vettük, vagy vesszük, hogy van egy ilyen fennálló fertőzésünk. Például a méhnyakrákok tekintetében körülbelül a humán papilloma vírus fertőzéseknek a 3%-ából alakul ki méhnyakrák. De ugye ez azért nem azt jelenti, hogy akkor na most belazíthatunk, csak nem kell megijedni, ez a fontos.
Oké, ahol azokban az országokban, ahol ez a statisztika alacsonyabb, vagy ahol kevesebb a fertőzött, ott a szexuális kultúrának is köszönhető ez? Tehát a védekezésnek a szokásain is múlik ez?
Azért nehéz azt mondani, hogy igen, mert ugye azért az ingázás is, tehát egy országot nem tudunk csak az ország adott lakóira lekerekíteni, hiszen van Erasmus, hiszen van ingázás, hiszen ott nem csak az adott ország beliek laknak. Egyébként ezt nyájimmunitásnak hívják, tehát ez azt jelenti például, hogyha sokan be vannak oltva, akkor a másik részére elvileg védelmet biztosíthat, de nem, mert hogy azért tényleg sok az utazás egyébként is. Az, hogy nyilván befolyásolja, tehát az egy kockázati tényező a vírus szempontjából, ha valakinek több szexuális partnere van, de monogám kapcsolatban is ott lehet a vírus.
Hát ott lehet, és akkor ők hordozzák mondjuk tünetmentesen?
Az is lehet, hogy évekig hordozzák, az is lehet, hogy az egyik kidolgozza. Általában egyébként a férfiak szervezetek kevesebb ideig viszi tovább a vírust, tehát valami miatt hamarabb kiteszi a szervezetük a vírust, de lehet, hogy visszafertőzik egymást, abszolút igen.
Például az egyébként a szemölcs, az is a HPV az alapú, is igaz?
Igen, csak az alacsony rizikú típusú ennek a vírusnak.
És hogyha az így megszűnik, akkor az azt jelenti, hogy tehát, hogy van olyan, hogy szemölcs megjelenik, ott van pár évig, vagy hónapig, és aztán egyszer csak így kiürül, vagy az ugyanúgy ott van lappang?
Mi ezt csak molekuláris vizsgálatokat tudjuk megmondani. Tehát ez, hogy most így ránézésre ott van egy vírus, vagy nincsen, az nem. Ugyanaz, mint a COVID-ból ismert PCR vizsgálat, most már mindenki tudja, mi ez a PCR. PCR vizsgálatot tudjuk megmondani, hogy ott van-e a vírus, vagy nincsen jelen. Egyébként visszatérve még erre a másik kérdésre, hogy bizonyos közösségben változik-e? Igen, leírták, hogy bizonyos zárt közösségekben, azokban a népcsoportokban, ahol mondjuk vallási előírások nagyon szigorúan tartják azt, hogy ez a nagyon monogám kapcsolat, és nagyon nincsenek kilengések semmi irányban, ott valóban kevesebb a daganatnak az előfordulása, valamint intim higiénével kimondottan összefügg a daganat előfordulási gyakoriság is.
Kérdezek egy olyat, ami out of the box. Oké? Általában fölteszem orvosoknak azt is, vagy hogyha úgy érzem, hogy föltehetem ezt a kérdést, ugye most már sokat beszélnek a holisztikus orvoslásról, meg arról, hogy a nagy képet nézzük, hogy esetleg milyen lelki eredetei vannak a HPV-t, azt el lehet úgy kapni, hogy egy gyengébb mentális vagy érzelmi állapotban lévő ember valamilyen formában elkapja, vagy szexuális úton, vagy máshogyan? Meg ugye ez az is kérdés itt, hogy ez egy higiéniai betegsége.
Igazság szerint ugye az immunrendszerrel kapcsoljuk össze magát a vírusnak az eliminálását, tehát hogyha mondjuk azt mondom, hogy pszichésen kevésbé vagyok jól, akkor valószínűleg az immunrendszerem sem működik úgy, mint hogyha egyébként tök boldog lennék. Tehát ebben az összefüggésben én azt gondolom, hogy lehet összekapcsolást találni. A holisztikus szemléletet inkább már a rák kialakulásában hoznám be, mert hogy én személy szerint hiszek abban, hogy a vírus mellett van egy lelki eredete annak, hogy mondjuk a vírus miért tud ott maradni, és miért alakít ki aztán egy daganatot. Szerintem ott azért a lélek nagyon erősen hozzájárul.
Mit mondta a doktor?
Erre vannak kutatások, vannak pszichológiai kutatások, hogy a bizonyos élethelyzetek, vagy bizonyos olyan traumák, amelyek nagy pszichés stressznek teszik ki az embert, azok csökkentik a szervezet védekező funkcióját. Ugye azt tudni, hogy naponta a szervezetünkben több száz daganatos sejt képződik. Mindenkiben. Bennem, bennetek, bárkiben.
Naponta.
Ezt a szervezetnek az immunrendszere szépen legyűri. Minden nap. Ez egy folyamatos küzdelem az ellen, hogy betegek legyünk igazából. És itt lesz az a pont egyébként, ami majd befolyásolja, hogyha az immunrendszernek a védekező funkciója csökken, legyen az egy pszichés behatás által is akár, akkor előfordulhat, hogy kialakulhat egy daganat. De a HPV fertőzés és a daganat kapcsolat, tehát nem úgy kell elképzelnünk, hogy akkor ma megkapta a HPV fertőzését, holnap már végstádiumú méhnyakrákos. Tehát nem erről van szó. Ebben abban, hogy a daganat kialakuljon, az egy 5 éves folyamat nagyjából. Ez egy egészen hosszú folyamat, és ebben az időszakban tényleg bőven van lehetőségünk arra, hogy észrevegyük és segítsünk az egész folyamaton.
Ugye itt a szűrővizsgálat az nagyon fontos, tehát mennyire, mondjuk hány évente mennek el szűrővizsgálatra átlagosan?
Hát attól függ. Ugye alapvetően ezt több szempontból lehet megközelíteni, hogy néz ki a népegészségügyi szűrőprogram, amikor felszólítást kapnak, úgymond a hölgyek, ez 3 évente van. Amikor maguktól mi javasoljuk, hogy menjenek el az évente, És ugye ez is függ attól, hogy most ez citológiai alapú szűrés, vagy vírus alapú szűrés. A vírus alapú szűrést tekintettel arra, hogy hosszú idő, amíg a vírusfertőzésből kialakul a daganat, ezt egy picit külföldön azt 3 évente, vagy 5 évente szokták kérni azt a vizsgálatot csak.
Ugye most a megelőzés végül is valahol úton útféren szóba került, hiszen beszéltünk ugye országokról, különbségekről és arról, hogy hogyan lehet elkapni ezt a vírust, de amikor már megtörténik a baj, a kezeléséről, ez mennyi idő lefutású, nyilván attól függ, hogy milyen jellegű a betegség, a rák az mennyire súlyos, de körülbelül mire kell számítani annak, aki fertőzött lesz és akár nagyobb bajba kerül?
Ugye erre egy standard választ nem lehet mondani. Alapvetően a kezelés is diverzifikált, attól függően, hogy milyen stádiumban vagyunk. Ugye alapvetően azt gondolja mindenki, hogy valakinek van egy daganata, azt meg kell operálni, ezt ki kell szedni az emberben, mert az ott bent ott nem jó helyen van.
Aztán jön a rehabilitáció után.
Igen, igen. Csak a probléma az, hogy van a ményeg daganatnál egy olyan pont, amikor már a műtét nem jó választás. És ilyenkor a sugárkezelés lesz az, ami az elsőként választandó kezelési mód. Amit viszont nagyon fontos helyre tenni, és azt gondolom, ez tényleg fontos, hogy el kell fogadni, hogy attól, hogy nem került ki az a szövetmennyiség, attól a sugárkezelés el tudta ezt pusztítani, és meg tud gyógyulni a beteg ezzel is. Tehát azt gondolom, hogy hogy a beteg ezt elfogadja, ez egy nagyon fontos lépés abban, hogy ő meg tudja majd gyógyulni. De az, hogy megtegyünk mindent, amit javaslunk, vagy javasolnak nekünk, az mindenképpen fontos, hogy ragaszkodjunk azokhoz az irányelvekhez, és azokhoz az ajánlásokhoz, amelyek nemzetközi szinten evidenciák, bebizonyosultak, hogy ezek a hatékonyak, és hogy a betegek ezt el tudják fogadni, hogy ez követendő, mert senki nem rosszat akar nekik, csak vannak olyan fázisok, ami rossz, és azon sajnos túl kell esni. És utána a rehabilitáció pedig kiemelten fontos lesz majd, hogy utána, aki majd ő túlélte ezt az egészet, ő majd el tudja mondani, hogy ő igen, ebből meggyógyult, és igen, ő egy jó életminőségben folytatja tovább az életét. Legyen az akár egy radikális műtét, legyen az egy csonkító műtét adott esetben, vagy legyen egy olyan kezelés, aminek súlyos következményei vannak, és ebben tudnak nekünk igazán sokat segíteni így szóljék ezzel a sorsközösségi csoporttal, meg azokkal a képzésekkel, meg előadásokkal, amikkel a betegek részt tudnak venni.
Most, hogy már beszélgettünk ide, Stova 20 perce, az elején megkérdeztem, mióta vagy benne ebben Riárd, ebben a közösségben, a Máva Virág Alapítványt mióta támogatod, és hogy közben az jutott eszembe, hogy ahogy meséltél a műtéteknek a típusáról, hogy nyilván sok mindent láttál már, ezek mind arra sarkaltak, hogy ennél többet kell neked tenned ezért? Hogy ne láss, vagy ne kelljen ennyiféle műtétet megcsinálni? Nem tudom, ez most ilyen nagyon nyilvánvalóan ezért.
Én nem szeretek operálni, tehát nem azt, ne kell ennyi műtétet megcsinálni.
Szeretsz szóval operálni?
Persze, segíteni jó, meg jó ezt csinálni igazából, jó azt látni, hogy tudunk segíteni, és tudunk érdemben hozzátenni.
Jó, oké, ez csak az én értékrendem volt hirtelen. Nem csak én bocsánat, nem is tudtam, hogy miért lettél szülésznő, hogy ezt is egyébként. Okay.
Hozzátenni, hogy egyébként a szülésznőgyászatban is pont ez az onkológiai vonal, ami nekem mindig ilyen szívügyem volt igazából.
Wow.
Tehát ez ilyen tényleg egy nagyon...
Ez egy külön téma, mert lehet, hogy behívlak egy másik műsorra. De tényleg, mert hogy azért ez egy attitűd kérdése. Szóval itt azért... Itt valami történik gyerekkorban. Nem azt mondom, hogy kattanás, tehát ne úgy néz rám, hanem hogy itt valamiért ez fontosság válik, és hogy ez tök jó. Ezért tisztelem az orvosokat többek között, mert hogy itt sos, tehát én nem tudnám azt.
Tudom javasolni a Májva Virág Alapítvány kampányát, mert hogy 8 egészségügyi dolgozóval forgattunk 20 perces riportfilmeket, az egyik egyébként a doktor úr, és szerintem e hétnek a közepe vége felé jön ki a film, ez egy 20 perces beszélgetés, ahol leveszik a fehér köppenyt, és egy kicsit pont ebben láthatunk bele, amit kérdezel, vagy mondasz, úgyhogy...
Ez már megjelent, ez a videó?
Nem, hétközepe vége felé fog, az övé. A hétfőn, minden nap 5 órakor a kedvelt közösségi oldalán a Májva Virág Alapítványnak megjelenik, illetve a YouTube csatornánkon. Hát az első kiment tegnap, ma 5 órakor jön a következő, és aztán...
Na.
És pont ezekről beszélgettünk, hogy gyerekkorban mikor indult el, miért választott ezt a szakmát.
Mi történt? Mi volt ez a trauma?
Traumák és boldog pillanatok, igen. És hát érdekes, mert ugye nekem a doktor úr az nyilván mi a szülészettel nem foglalkozunk a Májva Virág Alapítvány berkein belül, tehát mi ugye a daganatsebészettel kapcsolódunk össze.
Zárjuk le ezt a beszélgetést méghozzá azzal, hogy ezt a hetet hogyan kell elképzelni, milyen programok lesznek, kikkel találkozhatnak azok, akik mennek.
A hétnek a címe Gyöngyőrzők, A gyöngy az mindig nem egy központi.
Szép. Igen. Nem is ezzel kezdtük dolog. A beszélgetést. Nem,
de ezzel fejezzük be, az sem rossz.
Oké.
Okay. Minden évben ilyenkor nagyon sok település, tehát az alapítvány az idén is 200 település csatlakozik, gyöngyökből karkötőket fűznek, és ezeket eljuttatják egy választott kórház nőgyógyászati osztályára az ott fekvő nőknek azzal az üzenettel, hogy nincsenek egyedül. Mindenki gyöngy karkötőt fűz, ezt elmondom, tényleg az egész ország. Ez évről évre mindig egy fix program, persze természetesen előadásokat is tartanak és beszélgetnek a témában, és hát emellett jelenik meg, mint online kampány a 8 egészségügyi dolgozóval ezek a nagyon szép riportfilmjeink is, illetve a hetet zárjuk egy Májvavirág érintetti találkozóval, ahova sajnos már betelt a létszám pillanatok alatt, több mint 100 érintett lesz jelen, délelőtt kis konferencia lesz, és délután pedig találkoznak egymással, ha már beszéltünk a sorsközösségről, ami leginkább ugye online úton szokott a mai világba meglenni, most személyesen is találkozhatnak.
Jó hír. Köszönöm, hogy itt voltatok ma velem.
Köszönjük a beszélgetést.
Hogy akkor a Tóth Icóval, a Májvavirág Alapítvány elnökével és dr. Tóth Rihárd szülésznőgyógyásszal beszélgettünk az elmúlt percekben.